Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, én is köszönöm, hogy eljöttem.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, a műsort pénteken délben rögzítettük. 1%-os hiánnyal tervezték a mostani költségvetést, amit néhány perccel ezelőtt fogadott el most pénteken a parlament. Azonban, ha a tartalékot leszámítjuk, tulajdonképpen hiány nélkül számoltak, terveztek. Mennyire ambíciózus ez a terv?
Hát ez a terv az a lehetőségeknek a kihasználásának a terve. Ha szabad egy kicsit kibeszélni a műsorból, én Varga Mihály úrnak egyszer egy ilyen kötetlenebb hangulatban azt mondtam, hogy rátok is jellemző, hogy minden pénzt elköltötök, de ami nincs, azt nem költitek el. Tehát tulajdonképpen ami a gazdaság terviselő képessége, teljesítménye hozza, ez a 4% körüli növekedésre belőtt nagyságrendet és 40-valahány ezer milliárdot jelentő összegről van szó. Ennek egy csökkenő arányát használjuk föl mindig az államháztartásra. Ez azt jelenti, hogy korábban az államháztartásnak a centralizációs rátája a GDP arányában, hogy mennyit adunk ki, vagy milyen a bevételeknek, a központosításának az aránya, ez bőven 50% fölött volt, és éveken át ez egy nemzetközi kritika és belföldi kritika tárgya is volt, és ez most olyan 44%, tehát egy 10% körüli javulás van, és ez a 10% is elég, hogy ezeket az ambiciózus programokat a népjólét területén, a család reprodukciója területén, a bérfejlesztésekben itt-ott-amott tartalom megvalósítsák. Tehát ha úgy teszik, ez egy nagyon ambíciózus vállalkozás, amit azonban kétségtelen az országnak a gazdasági teljesítménye tesz lehetővé, ami lehet vitatkozni azon, hogy ez külső hatások nélkül 2% csak, mondja Mellár Tamás, mások azt mondják, hogy ez 3-3,5% van, tehát ez a bizonyos potenciális növekedési képessége az országnak, ami a saját erőt jelenti, Európai Uniós támogatások, meg világgazdasági átszél nélkül. Na most hát ez azt jelenti, hogy lehet ambíciózusan tervezni, nem csak álmodni.
És tartható ez az 1%? Hogy látja?
Hát úgy alakul a költségvetési elképzelés, és a mostani hozzájárulás ebbe a költségvetési tanácsnak az árószavazáshoz, mert hát ez egy rituálé, hogy a utolsó szó az enyém a gombnyomás előtt a parlamentben, ami hát egy nagyon nagy tisztesség, és mindig egy kis hangremegést is okoz az embernek, hogy akkor is, hogyha nem ez a 4% körüli növekedés van, hanem olyan 3% körüli nagyságrend valósul meg, akkor is ezek a jóléti programok, fejlesztések nagyjából megvalósulhatók, hát akkor nem 1% vagy 0% lesz a balansz, az egyensúly, hanem akkor lesz 1% hiány, ami azért 2%-kal csak kisebb, mint amit a Maastrichti kritériumrendszer ír elő az ország számára, majdani valamikori, ha ilyen lesz, Európai Uniós pénzügyi rendszernek ahhoz való csatlakozáshoz. Tehát ez egy ambiciózus munka eredményeképpen született eredmény, amiben mindnyájunknak benne van a teljesítménye, a vállalkozókénak is, tulajdonképpen annak is, hogy azokon a területeken volt erő arra, hogy visszafogjunk kiadásokat, amelyik hát azért szenzitívek, gondoljunk egészségügy, oktatás, mert itt ugye nominálisan nőttek a kiadások mindig arányaiban, azért ez nem mindig alakult így, de tulajdonképpen egy működő ország, és jobb jövedelmek, fogyasztás, export, ott is nagyon jó az idei évkezdet, hogyha ezre majd sor kerül, egy pár mondatot mondok erről.
És hát ugye bele is kezdett, hogy milyen szempontból előny ilyen, illetve milyen szempontból hátránya nullszaldós költségvetés, ha ezt így meg lehet határozni.
Hát a nullszaldós költségvetés az egy mozgásteret ad, egy kiszolgáltatottság érzését, hogy a sajátunkban vagyunk. Tulajdonképpen ennek a pszichéjét adja a belföldi hitelfelvételekre épülő vállalmadóságpapír finanszírozási játék is, hogy most lement 50%-ról 15,5%-ra. Tehát lényegileg belföldi forrásokból lehet az államháztartásnak a napi cashflow-jának a finanszírozási teendőit ellátni. Ami hát ez egy olyan dolog, hogy minthogyha egy családnak van egy doboza, valahova a családtagjai rájárnak, és mindig a dobozban van annyi pénz, hogyha a gyerek akar venni fagylaltot, akkor nem kell engedélyt kérni rá, legfeljebb a gyomorrontása miatt, hanem ott van. Ez egy gyerekkoromnak egy nagy élménye volt, hogy a szüleim így tartottak, ezért használtam ezt a példát.
És milyen hátrányai lehetnek?
Ennek a hátrányai annak, hogy tulajdonképpen ha belföldi eszközökből van finanszírozva, lehet, hogy külföldön talán még jobb feltételek adódnának. Hátrány lehetséges az is, hogy van egy befelé fordulási üzenete is ennek, és hát elég kicsi ország vagyunk ebben. A kicsi országoknak a befelé fordulása más, mint a nagy országoknak a befelé fordulása, más jelent a patrióta gazdaságpolitika egy kis országban, meg egy nagy országban. Tehát ennek van egy ilyen része, aztán van az, hogy adósságból nagyon sok mindent lehet csinálni, jólétet is, és hát ha van egy olyan bizakodás, hogy hát kitart a világ, a tücsök muzsikálhat, és nem a hangyának van igaza, akkor ez a dolog hosszan is eltarthat. Hát ilyen évek voltak a 80-as, 90-es évek Európája. Voltak évek, amikor a pénzt utána dobták a hitelfelvevőknek. Na most, hát ezek elmúltak, és mindenütt a világon az figyelhető meg, hogy általában kiegyensúlyozott költségvetésre vagy pluszos költségvetésre törekednek. Tehát miközben ránk sütik a különutas jelleget, a magyar költségvetési politika nagyon konzervatívan követi azokat a streamline-okat, hogy ezt a hüle szót használjam, ami a világban megjelenik. Hát van egy sor ország, ahol pluszos a költségvetési hiánynak a kérdése, és az államadóság csökkentésének az ütemében nem csak mi járunk így, hanem már vannak, akik nem tudják megcsinálni. Tehát itt, amikor a hátrányokról beszélünk, azok a hátrányok vannak, hogy hát bizony többet lehetne költeni, meg lehetne többet cincogni, és cincog is a pénz mindig a zsebbe, az egy kétségtelen tulajdonsága. De az az előnye megvan a dolognak, hogy lehet váltani, hogyha valami nem úgy alakult, lehet a másik zsebbe nyúlni. De most ez egy teljesen más minőségű érzés, egy költségvetési gazdálkodást van érintett azt folytató pasas számára, mint ami hát én magamat is tartom, mert ez azt jelenti, hogy van egy folyamatos biztonságérzet. Ha szabad elsütni ezt a szamár poént, a stabilitás az nem liberális, vagy konzervatív, vagy illiberális. A stabilitás van vagy nincs. És ha nincs stabilitás, akkor bármilyen gazdaságpolitika bűvszó lehet, annak a vége mindig valamilyen szörnyűséges, megszorításos vagy csúszó pálya. Na most már Európában azt tudjuk figyelni, hogy a társaság egy része kezd egy csoportba fölzárkózni, megtakarítani, pluszos költségvetés, nullás költségvetés csinálni, lecsökkenteni az államadóságot, a másikak azok nehéz helyzetben vannak, tehát az Európának a két fokozatúvá válása az nem azt hozza, hogy bőrszín alapján, vagy kikaukázusi származású, ki nem című alapon megy a játék, hanem azon alapon megy a játék, hogy ki képes ezt a stabilitást hozni, és ki nem.
És ez tulajdonképpen akár egy felkészülés is lehet egy következő kisebb-nagyobb visszaesésre, vagy válságra?
Hát ez benne van ebben a költségvetésben. Hát ez a költségvetés példanélküli nagyságrendű tartalékot tartalmaz, amit el lehet költeni majd akkor, vagy nem kell felhasználni akkor, szemlélet kérdése, ha ez a helyzet úgy alakul, hogy nincs gazdasági visszaesés, most vannak megint pozitív jelek. Tehát nem, ez mindig úgy van húhogás, nagy válság, kis válság, hullámos, lapos hullámú, elnyújtott vagy ami. De a világ bizonytalan lett. Hát látható, hogy Amerika, Kína, Európa, Oroszország, az iszlám világa, beszéljünk rémbuszokban, a migrációs problémák, hát ezek horrorisztikus nagyságrendű gondokat tudnak egyik pillanatról a másikra, és azt is megtanultuk ebbe a világba, modern közgazdaságtannak ez is lényege, hogy egészen kis lényegtelen repedések tudnak összeomlasztani rendszereket, hát a repülőgépek is, ugye az ablak mellett induló milliméteres repedés től is tartanak, mert az egésznek a szétrobbanását okozza. Tehát ezekre is föl kell készülni, és figyelni mindig, hogy na, ez ne legyen, és hogyha valami van, akkor gyorsan eldugaszolni, mert hát ez más.
És akkor ez lenne, vagy ez lehetne egy új irány a 2008-as válság utáni rendezés, vagy helyreállás követően? Nemrégiben itt az arénában a Magyar Nemzeti Bank egyik ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy míg pár évvel ezelőtt a jegybankok visszatérnek, a normalizációt hajtanak végre, nagyon sokszor ez elhangzott, és hogy a Magyar Jegybank miért nem teszi meg ugyanezt. Most az látszik, mondta legalábbis az MNB ügyvezető igazgatója, hogy nincs visszatérés a korábbi kondíciókhoz. A jegybankok másként kezdenek el működni, mint mondjuk a 2008-as válság előtt. Vagyis átalakult.
Hát az egész világunk átalakul, hát egy folyamatos alkalmazkodás, hát amit az internet hozott. És hogy mennyire előrelátható, maradjunk a bankterületnél. Hogy a bankok micsoda fantasztikus márvány és gránit palotákat építettek, és mind üresen kong. Mert nincs szükség rá, ugye a hatalomnak és a biztonságnak a gránitba vésett jelképei. Most ugye a kis plasztik kártyával, vagy anélkül se, vagy a mobiltelefonnal, vagy csak egy fejbe lévő kombinációval intézzük a pénzügyeket. Öregebbek mi nehezebben szokunk hozzá, de már én is megtanítható voltam arra, hogy ne menjek be a bankfiókba, hanem interneten intézzem a kisebb-nagyobb utalásaimat, pénzügyi műveleteimet. Na most nem igazán látható be mindig, hogy mi történik. Na most a biztonsági játék az, hogy azért alapvetően a rosszabb változatra készül mindenki, meg a biztonságosabb változatra, meg amikor lehet, akkor erőt gyűjt.
Nem úgy, mint mondjuk 10-15 éve lesz.
Nem úgy, mint 10-15 éve. Tehát Lafontaine boldog lehetne a meséivel, mert most azért a hangyáknak egy kicsit, mintha több szava lenne ebbe a dolognak, és a tücsköknek kevesebb. De most ezzel együtt ez a pénzügyi világban azt jelenti, hogy jelentős tartalékképzések vannak, új és új addicionális szabályokat hoznak. Aztán ezeket a szabályokat mindig csiszolják, mit tudom én, a strukturális egyenlegnél van egy 0,1%-os eltérésünk a európai nem kötelező normától, hanem csak a nono című, nem a dádá, hanem a nono kategóriájába tartozó normától. Na most ez a 0,1% bármikor hiba határnak tűnnek. Igen ám, de módszertanilag kérdés, hogy mit fognak még bele figyelembe venni, mert egy más módszertan szerint ez az egyenleg, ez akár 2%-os is lehet abban, ha azt is figyelembe veszik, ha azt is figyelsz, nem veszik figyelembe, stb. Stb. Na most ez mind azt szolgálja tulajdonképpen, nem az egzerszíroztatás, hanem a bizonytalanságnak a megjelenése. Énekelünk az erdőbe. Tehát ez a jellemzője.
Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádiónak azt mondta, az a célja, hogy Magyarország a jövőben eljusson oda, hogy ne hiánnyal fogadjon el költségvetést, hanem termeljen többet az ország, mint amennyit elkölt, ezzel pedig megkezdődhetne egy új történelmi korszak, amikor az ország hitelfelvevőből lassan hitelnyújtóvá válhat. Mennyi idő múlva lehet hiány nélküli költségvetést, vagy akár többlettel számoló költségvetést készíteni, tudván, hogy a miniszterelnök 2014 végén, 5 évvel ezelőtt említette tulajdonképpen először a nullszaldós költségvetést, mint célt?
A nullszaldós költségvetést a mai helyzetben bármikor elő lehetne írni. Tehát döntés kérdése volna, kevesebbet kellene, lehetne költeni akkor szociális célokra, kevesebbet költenénk, tudom én, rendvédelemre.
Vagy kisebb tartalékkal számolnának.
Vagy kisebb tartalékkal számolnának, bár az is inkább a szaldónak a irányába mutat. Tehát most ez tulajdonképpen 1,8-del van tervezve a következő évi költségvetés. A szakértők azt pengetik, hogy 1,5 körül lesz. Azt tudom mondani, tök mindegy. Ennek a mértéke strukturális hiánynál mi 1,1%-kal tervezünk 1%, tehát ezt be lehetne hozni. Ami miatt a miniszterelnök úrnak ez a megnyilvánulása, nem hiszem, hogy rám van kiosztva az a szerep, hogy én ezt verifikáljam vagy sem, de nyugodt szívvel kimondható, az arra alapszik, hogy az előző években meg előlegeztünk egy sor Európai Uniós forrást. Eddig az Európai Uniós szabályok szerint egyenleg, amiben nem volt benne ezek az Európai Uniós támogatások mértéke, ez rendben volt. Ez a 1,8 is az esély egyenleg, és fölötte volt a nominális, a pénzforgalmi egyenlege, tehát az nem volt ilyen jó néha, 3% fölött is volt. Hát persze azért, mert kifizettük ezeket a pénzeket előre. És szabály szerint ki is fizethettük. De most, ha ezek a pénzek bejönnek, akkor megfordul a helyzet, és már jövőre is a úgynevezett Európai Uniós módszertani egyenlegnél, ami azt hiszem 500 milliárd körül van, 140 milliárd, fejből mondom a számot, itt föl vannak írva, de talán megbocsátja a hallgató, hogy nem számokkal dobálódzunk. Ennél most az úgynevezett pénzforgalmi egyenleg jobb lesz, tehát bejön a pénz. És az hátszelet ad. Tehát egy olyan hátszél keletkezett, ami tulajdonképpen különleges megszorítás, vagy egy ilyen jellegű hát kellemetlen procedúra nélkül azt helyzetet tudja teremteni, hogy az állam háztartási GDP arányos hiány le fog menni olyan 65% környékére jövőre, 24-22-ben elérjük a 60%-ot, tehát előáll az a helyzet, hogy döntés kérdése lesz, hogy érdemes-e az euróövezethez csatlakozni, vagy nem, és nem pedig annak a kérdés, hogy bevesznek, vagy nem vesznek be. Ez egy nagy minőségi különbség, tehát a mozgástér, ez egy új korszakot jelent, és másrészt pedig Magyarországnak azért az egy más pozíció, ha az ember kölcsönad, mert a kölcsönadásnál azért mindig jár valamilyen kamat, vagy köszönet, politikai értelemben, vagy pénzben, vagy mindkettőben, vagy pozícióban és előnyben. Na most, ez egy ország életében egy történelmi fordulópont. Magyarországon 1919 óta, 20 óta, Trianon óta nem volt olyan helyzet, hogy ilyen helyzetbe lettünk volna. Tehát a politikailag én tökéletesen értem ennek a jelentőségét. Ennek a gazdasági megteremtésének a lehetőségében természetesen benne van a Európai Uniós tagság, benne van a fegyelmezett költségvetési gazdálkodás, benne van ez a gazdaságpolitika, ami tartalékol, nullszaldó felé mozog, cincogásokat mérsékli, amennyire egyáltalán mérsékelhető, és az embereknek is juttat pénzeket, és akkor az emberek egy idő után elhiszik, hogy jövőre is lesz, és akkor már egy más minőség, és az akkor megint egy fokozatosság beláll, mert ha az egyik pillanatban van kenyér, akkor több kenyeret veszünk, mert arra gondolunk, hogy holnap már nincs, vagy hús. Én megéltem ezt a korszakot is.
És mikor érhető el a teljesen nullszaldós, illetve akár a többlettel számoló költségvetés? Persze az elmúlt éveket alapul véve meg.
A nullszaldós költségvetés az tulajdonképpen, ha hiányt nem kell felhasználni, tehát a hiányra fordított tartalékösszegeket, akkor ez gyakorlatilag jövőre a nullszaldós költségvetés. A pluszos költségvetés sem egy hagymázos álom. De ehhez egy jó gazdasági konjunktúra kell, miközben arra készülünk a másik oldalon, hogy hát ha nem így lesz, hanem csak 3% vagy 2,8% lesz a növekedés, és hát akkor ezeket a pénzeket bele kell pumpálni azokba a programokba, amik az országnak a összetartását, szolidaritását hozzák.
Említette ugye, hogy a tartalék sokkal jelentősebb, mint az előző években volt. Mekkora a növekvény? Természetesen nem pontosan szám szerint, hanem mértékében.
Hát számszerűsítve, könnyebben mondom, azt hiszem 580 milliárd körül van ez az összeg. Ez egy százaléknyi összeget fed lényegileg. Ennek jelentős része egyensúlyi tartalék, aztán van fejezeti tartalék a különböző tárcáknak is, és hát természetesen vannak olyan tartalékok, amelyek viszmajorájzatekre vannak félretéve. Hát ezekre persze mindig van ácsingózás, hogy ezeket elköltsük. Itt a pénzügyminiszter úrnak komoly szilárdságot kívánok, hogy ezekbe ki tudjon tartani.
Persze, pláne mondjuk a Viszmajor keretről nehéz ezt megjósolni, vagy erről beszélni, hogy mennyi maradhat a tartalékból. Legalábbis, hogyha az elmúlt évek adatait nézzük, akkor mire lehet nagyjából persze számolni, számítani?
Szeptember végén derül ki. Tehát én azért nem mondok szívesen erre számot, mert a szabály az úgy szól, hogy szeptember végén kell egy kasszát csinálni, hogy állunk. Na most a idei év vonatkozásában még jóval szerényebb tartalék, az hiszem 160 milliárddal megy. Az idei év az első hónapokat tekintve egészen szerény államháztartási hiánnyal fut. Európai Uniós pénz, azt hiszem 130 milliárd jött be, fejből mondom a számokat, én mindig megkapom az adóhivatalnak, meg a államkincstárnak a havi összefoglalóit, azok igen jó folyamatokat tükröznek. Az adóbevételek, az adócsökkentések ellenére jelentősen futnak. Itt majd egy zárójeles megjegyzést majd ott tegyek. És a kiadási oldal meg nagyjából fegyelmezetten tartva van. Nekem, amikor állami számvevőszéki elnökként ezekkel a dolgokkal bajlódtam, mindig az volt, hogy én borzasztó tisztelettel néztem az adóhivatal meg az államkincstár munkatársaira, mert nem ők költötték el a pénzt, ők végrehajtották. Na most ez a helyzet a terveknek sokkal fegyelmezettebb végrehajtásával alakul, nem száll el ez a tény. Olyan bűvészkedések vannak, hogy a kormányzat belül átcsoportosíthat, ugye az új szabályok szerint, ha valaki nem tudja elkölteni a pénzt, akkor más tárca el tudja költeni. De összességében, ahogy a beszélgetésünk elején mondtam, nagyon figyelembe veszik a takarónak a szélét. Nagyon megégettük magunkat, akkor, amikor nem így éltünk, megfázott a nagy lábújunk, és az nem igazán jó érzést hoz, elnézést a kicsit bugyúta szlengben érzékeltetett valamiért. Nem jó, ha lefogy.
Innen folytatjuk, az aréna mai vendége, Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke. A hírek után visszatérünk.